Talán sokan tudják rólam, hogy a fővárosban elég sokáig 10 évig töltöttem időt városfejlesztéssel, és volt egy nagyon érdekes élményem. A város és az annak a szabályozói általában megvizsgálják és elszenvedik a város bizonyos értelemben spontán fejlődési folyamatait, és utólag próbálják a szabályozással követni. Ez egy számomra erősen defenzív technikának mutatkozott. Így aztán, amikor a lehetőségem nyílt arra, hogy a belváros szabályozását újra gondoljam, akkor különböző dolgokat gondoltunk végig. Az egyik, egy nagyon érdekes jelenség, hogyha mindenki maga elé képzeli a Városháza tömbje és az Erzsébet tér területét, nagyjából két hasonló méretű folt, és a Duna felől a Vörösmati teret, egy furcsa háromszöget kap, ahol nekem meggyőződésem, hogy történik valami a városban, a belvárosnak is az epicentrumában. A városi szövet, amelyik nem egy halott vagy beállt szövet, hanem egy folyamatosan változó szövet, az evolúcióban egyet tovább lép, és elkezd sűrűsödni olyan módon, hogy a közterületek aránya növekszik, és az épületek a hagyományos, tömbszerű, belső udvaros formából szoborszerű a közterületekben álló és mindenféle gyalogos és egyéb áramlások közepette létező épületeké kezdenek válni. Itt a prezentációban is egyébként az Egerátház és a Zaha ház is megjelent, tehát furcsa módon itt történik valami, ami Elekes András a főutca töréspontjának nevezte, tehát valami sűrűsödés történik, és nekem az volt a szándékom, hogy ezt ne elszenvedjük, hanem korrekt szabályozási eszközökkel próbáljuk követni. A másik ilyen alapelv volt az én fejemben, hogy a belváros nincs kész, hogy reagáljak egy valahol elhangzott állításra, erősen nincs kész. A belváros lakosságának a fele kiköltözött onnan, 20 év alatt azért, mert nemzetközi tranzit útvonalak dübörögnek keresztül a belvároson, és olyan környezeti állapot volt, és olyan épületállomány, ami az élhetőséget nagyon erősen megkérdőjelezte. Tehát forgalomcsillapítás, egészen odáig talán ismerik néhányan ezt a mozgalmat, hogy slow city, tehát a gyalogos léptékre lelassuló belvárosi életmód megteremtése, ez volt a szándékom. Azon kívül, hogyha abból indulunk ki, hogy a belváros, mivel egy élő szövet nem skanzen, ezért egész biztos, hogy a kortárs építészet megjelenik. Hogyan lehet történeti szövetben a kortárs építészetnek urbanisztikai vizsgálatok alapján igazolt helyeken valamilyen szabályozott, előre végig gondolt lehetőséget biztosítani. Többször elhangzott már a prezentációban is, és Sándornak a szavai között is ez az építészeti hangsúlyképzés lehetősége. Ez volt az a megoldás, amit néhány helyen alkalmaztunk. Ez egy pontvonallal jelölt jelzés a telkeken, ahol ilyenre lehetőség van. Azt gondoltuk, hogy itt olyan lehetőséget kell biztosítani a kortárs építészetnek, amely a belvárosban erősen hiányzó funkciókat egy vegyes épületformálással megteremti. Három ilyen kísérlet történt a négy helyszín közül, tehát csak háromra történt próbálkozás. Az egyik az a Zaha ház, az ugye, ha én jól tudom, a gazdasági okokból állt meg. A másik próbálkozás az az Egerát terv a Városháza telkén, ahol egy, ha jól emlékszem, 64 méteres hangsúly keletkezett, nyilván illeszkedve annak a tervnek a hangvételéhez. És a harmadik, ez a próbálkozás. Mindegyik más, és azt mondom, hogy nem is baj, hogyha más. És abban volt konszenzus a szabályozást elfogadó és alkotó és tervező szakemberek között, hogy mivel folyamatosan egy formalkotó építészet, bármilyen irányzatait is nézzük a kortárs építészetnek, talán ez az egyik legjellemzőbb tulajdonsága, ezért azokban a hagyományos szabályozási keretekben, ami beépítési százalék, építmény magasság és egyéb mérhető paraméterekben gondolkodik, ezt amennyire lehet megpróbáljuk felszabadítani és azt mondani, hogy az ország legmagasabb építészeti prémiuma alkosson szakvéleményt az engedélyezési eljárás folyamán arról, hogy az adott terv megüti-e azt a minőséget, amit egy ilyen lehetőség során meg lehet valósítani. Úgyhogy gyakorlatilag három próbálkozás közül ez az, ami most a legreálisabbnak néz ki. A védettséggel kapcsolatban még egy mondatot hadd mondjak, hogy talán tudják néhányan, hogy igen, pont most kezdtem vele, tehát a védettséggel kapcsolatban a következőt szeretném mondani, hogy van egy alapelv a szakmában, tehát egyedi védelem alatt csak egyféle védettség alatt lehet egy ingatlan. Tehát miközben az egész kerület műemléki jelentőségi terület, tehát területi védelem alatt minden egyes épület áll az 5. kerületben, ebből következően minden egyes épületnek a hatósági eljárásában a kulturális örökségvédelmi hivatal szakhatóság. Azon kívül 3 éves munkával a KÖH tudományos osztálya végignézte a kerületet, minden egyes épületen egy értékleltát készített, és az említett 5 épületben egy olyan konszenzus keletkezett, hogy mivel említi, ezért egyedi műemléki védettség fölösleges ezeknél az épületeknél. Így aztán egyedi műemléki védelem alatt nem áll egyik épület sem. Valóban fővárosi védettség alatt volt egy ideig. Ez egyébként nagyon sok lehetőséget ad annak a védőszervezetnek, amelyiknek a védelme alatt áll. A főváros az égvilágon semmit nem lépett az alatt a hát nagyjából a 90-es évek eleje óta létező védettségi időszak alatt, hogy a 30. utca épületet mondjuk a jelenlegi állapotától megvédte volna. És a kerületnek is van egy helyi védettségi rendelete, ami 583 épületet véd utcaképi vagy egyedi védelemmel, és ezek közül, az épületek közül egyik sem áll ilyen védelem alatt jelen pillanatban.
Csak egy gyors kérdés, hogy az egyik előadásban, amikor készültem erre, ami nemrég, talán múlt héten volt hallható egy ezzel kapcsolatos konferencián, ott azt hangzott el, hogy az 5. kerület 2005 áprilisa óta mulasztásos jogsértésben van, mert hogy nem érintette be ezt az értékkataszterát a szabályozási tervekben, akkor ezek szerint ez nem állja meg a helyét, ez az állítás.
Ez egy egyszerű tévedés. Tehát a szabályozási tervnek a rajzi munka részén VH vagy VHU jelzéssel szerepel a helyi védettség, szerepel VF vagy VFU jelzéssel a fővárosi védettség, az MJT, MK és a piros nagy M betű pedig jelzi a műemléki védettséget. Ráadásul az a huncutság a dologban, hogy mivel a 2004-ben alkotott szabályozási terv már egy óriási listát az elődeim által leadott a fővárosnak, hogy mivel akkor még nem volt kerületi védelmi rendelet, azokat az ingatlanokat, amiket a kerület védettséggel javasolt, legyen szíves a főváros védetté nyilvánítani, ez elmaradt, és VJ jelzéssel, védelemre javasolt jelzéssel 2004 óta ezek az ingatlanok védettek voltak, nem az említett 5-30 kivételével, és már ez a javasolt státusz is elég volt arra, hogy a szakma gyakorlatilag tiszteletben tartott, hogy egyszer majd ezek valamilyen védelem alatt lesznek.
Jó, akkor menjünk tovább, aztán a körömet vissza fogunk térni, azt gondolom. Csepakótól szeretném kérdezni, hogy hogyan, tehát hogy ez, ugyanez az egész történet, amiről eddig szó volt, és még mindig nyilván itt a köröket róljuk a dolog körül, hogy ez hogy néz ki egy beruházó szempontjából, vagy befektető szempontjából, akit a belváros foglalkoztat, és hogy hogyan, ez egyik kérdés, a másik pedig, hogy ez a tervezett beruházás, ez hogyan viszonyul a belvárosnak a kialakult térbeli és funkcionális rendjéhez, illetve ahhoz, amiben ő is aktívan részt vett ugye a Deák utca átalakításra.
Ez is jó eset kívánok mindenkinek. Mielőtt a kérdésre válaszolnék, már úgy fog tűnni, mintha nem azt tenném, de kiegészíteném azt, amit Csavaszki úr mondott előttem. Zoli, te azt mondtad, hogy a belváros még nincs kész. Véleményem szerint olyan, hogy egy főváros, egy európai főváros, egy európai világváros készen van, olyan nincs. Egy európai világváros, egy főváros soha nincs kész. És ebből a szempontból Budapest igencsak hátra maradott, lemaradott állapotban van. Mondjuk úgy, hogy amit örökségül kaptunk, abban nagyon sok érték van, de nagyon sok olyan épület is található, olyan értékek, amelyek csak bizonyos emberek számára jelentenek mondjuk emocionális alapon értéket, de valójában igazi értékeket nem képviselnek. És a tekintetben csatlakoznék a Zoltánhoz. Ha ebben az utcában találtak volna védendő épületeket az elmúlt évtizedekben, akkor az valószínűleg levédték volna. Levédték volna a szakhatóságot, például a kultás. Elnézést csak.
Igen, szeretném mondani, kérni, hogy a megjegyzéseket akkor a beszélgetés végére tartogassák, mert hogyha ez így áll, akkor kénytelenek leszünk visszatérni az SMS-es megoldásra. Köszönöm szépen. A beszélgetés végén meg tudjuk írni a kérdéseknek és a hozzászólásoknak a lehetőséget.
Várom, majd befejezzük. Tehát, ahogy említettem, ha az utcában, a Bécs utcában lettek volna védelmi épületek, akkor azt a kulturális örökségvédelmi hivatal levédte volna, de nem így tett. Tehát a kulturális örökségvédelmi hivatal nem talált, nem lehet fel a Bécs utcában olyan épületeket, amelyet érdemesnek talált volna arra, hogy védelem alá helyezze. Akik egy kicsit is ismernek, vagy ismerik a munkásságomat, az elmúlt 8-10 évet, amit a belvárossal és a belváros fejlesztésével töltöttem, azok tudják, hogy nem vagyok egy mindenáron bontó fejlesztő. A Deák Ferenc utca, ha valaki megnézi a korabeli képeket, mondjuk 1990-95-2000 környékén, egy tetszhalott állapotban lévő utca volt. Ma pedig a belváros legszebb utcája. Ebben az utcában számos olyan épületet találtunk, amelyek egyrészt védettek voltak, másrészt pedig olyan értéket leltünk fel, akár a homlokzatokon, akár a korabeli rajzokon, amelyekről azt gondoltuk, hogy érdemes visszaállítani, érdemes helyreállítani, érdemes helyrehozni, és a mai kor igényeinek megfelelően új tartalommal megtöltve azokat, egy egészen új utcává varázsolni. Azonban azt be kell látnunk, és ez fontos leszögeznem, hogy olyan, ahogy még egyszer mondtam, hogy egy város készen van, nincs. Budapest nincs kész, és Budapest ebben a szempontból rendkívül módon le van maradva. Bécsi utca és a Bécsi utca épületei alkalmasak voltak arra, hogy létrehozzuk az új budapesti álmot, az új városközpontot a Cepelinnel. Én azt gondolom, hogy a belváros eddig is jellemzően tele volt vegyes kunci épületekkel, és a kérdés erre vonatkozott, hogy hogyan illeszkedik ez az új fejlesztés a belvárosi szövetbe, a belvárosi épületek közé. Alapvetően, ha megnézi az elmúlt évszázad építészetét a belvárosban, amire az eklektika volt a jellemző, és az eklektika hagyta meg leginkább a bélyegét az elmúlt évszázadon, vegyes kunci épületeket talál. Üzlethelyiségekkel, bérlakásokkal, irodákkal. Mi az, amit mi építünk? Üzlethelyiségek, irodák és egy hotel, ami alatt húzódik egy mélygarázs is. Hát én azt gondolom, hogy az a fejlesztés, az a vízió, amit én megálmodtam, amit mi megálmodtunk, és amit meg akarunk valósítani, az egy újkori leképzése, egy modernkori kifejezése a régi belvárosnak.
Köszönöm szépen. No, Tamáshoz szeretnék fordulni, hogy ezt tovább görgetve ezt a kérdést, hogy látja, hogy hol a helye is mi lehet az élettartalma, mondjuk a modern építészetnek és a történeti építészetnek dolgozásának Budapesten, ebben a belvárosban, és hogy hogy látja ezt?
Hadd válaszoljak először egy helyzetre, azért mit keres a kamara ebbe a dologba, mert ezt azért meg kell magyarázni.
Később jött volna ez a kérdés.
Később jött volna?
Jó. Jó helyen van.
Akkor cseréljük. Jó, először hadd mondjam meg, hogy kerüljünk bele a képbe. Normális esetben azt hiszem a kamarának egy ilyen eljárásban semmilyen szerepe nincs. És ezt meg is próbáltuk még tartani ezt a távolságot, hogy ebben az esetben sincs nekünk itt mit keresni. De kaptunk 5 építésztől egy nagyon kemény felszólító levelet, ami még nem lett volna elég, mert jeleztük, hogy itt a kamarának nagyon korlátozott a mozgástere ebbe a kérdésbe, de pillanatok alatt 2500 aláírás került erre a levél mögé, amely felszólította a kamarát, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Megpróbáltunk amennyire lehet tárgyilagosan hozzáállni ez a kérdéshez, ezért megkértük a két tagozatunkat, a műemlék védelmi tagozatot és a településrendezési tagozatot, hogy készítsenek két szakvéleményt, elkértük a tervtanácsra beadott terveket, 2 hét alatt elkészült ez a szakvélemény, a műemléki tagozat azt állapította meg, hogy a benyújtott tervek nem foglalkoztak kellő mélységgel az örökségvédelmi kérdésekkel, ezért nem voltak elbírálható szintűek az ott előadottak. A településrendezési tagozatunk pedig 3 szakértőt kért fel, akik a belvárosi szabályozásban nagyon nagy rutinnal rendelkeznek, Nagy Béla, Koszorú Lajos és Viszkai Krisztina, és egy 10 oldalas tanulmányban elemezték ezt a beépítést, és azt állapították meg, hogy ez nem felel meg a érvényes szabályozásnak. Mi ezt a két szakvéleményt egy kísérő levéllel és jelezve az aláírásokat elküldtük a polgármester úrnak, felhívtuk a figyelmét, hogy itt komoly problémák lehetnek, másolatban megküldtük Csipak úrnak is. Aggályunkat fejeztük ki, és illetve felhívjuk a figyelmet továbbra is, hogy itt a szabályozási kérdésekkel komoly problémák lehetnek. Ugye ma többször elhangzott ez az építészeti hangsúly, mind a kulcs szó, mind ami megoldja ezt a szabályozási kérdést, hogy ugye mindenki döbbenten állt, hogy mi van itt a belvárosban, most már lehet magasházat építeni, innentől kezdve, mert ott van egy építészeti hangsúlyjel azon a helyen. Ugye hát azért azt tudni kell, ha megjelenik egy fogalom egy eljárásba, akkor azt a fogalmat az az előadó, vagy az a szakember megnézi, benne van a szabályozási környezetben, ott égve. Most ilyen fogalom, hogy építészeti hangsúlyt, úgy nagyon tudjuk, hogy nincs a szabályozási környezetben. Előveszi a értelmező szótárt, megnézi, ott se találja, hogy építészeti hangsúly egy ilyen magas ház. Úgyhogy elég nehéz lesz ezt itt megvédeni, ezt a fajta megközelítést. Mi erre fölhívtuk a figyelmet, többet nem tudtunk tenni. És mivel úgy ítélte meg az elnökség, hogy a zsűribe résztvevő tagok, akiket először egy kis hibát védett a kamara, úgy tűnt, hogy mi delegáltunk, komoly szakmai hibát vétettek, ezért felszólítottuk őket, hogy a jövőben ne vegyenek részt a zsűri munkájából. Erre kaptunk egy észrevételt, hogy igazából nem mi delegáltuk a 3 tagot. Itt sajnos az adminisztratív hiba volt, mert a időközben elnökség látás volt, és az irattári anyagoknak a rendezésénél ez valóban elsikadt. Ezért korrigáltuk a határozatunkat, a kérésükre és valamennyi zsűri tagot felkértük, hogy a jövőben ne vegyen részt a tervtanács munkájába, mert olyan kivívónak találtuk ezt a szakmai munkát.
Ezzel kapcsolatban Csáuszki úr is hozzá, tehát mielőtt átadom a szót, hogy igen, egy egyszer eredetileg nem egészen erre vonatkozott a kérdésem, de egy egész szekciót szeretnék annak szentelni itt ennek az intézmény működésnek. Nem tudom, hogy most tegyem-e ezt a kérdést fel, hogy igazából a tervtanácsban delegált építészek azok kit képviselnek? Tehát akkor nyilván ez a következő kérdés, hogy mennyiben van joga egy szakmai szervezetnek felülbírálni a tervtanács résztvevőinek a feltehetően szakmailag megalapozott döntéseit? Tehát ez mennyi?
Saját magukat képviselik természetesen a delegált építészek, vagy pedig a kiválasztott építészek. Kamarának nincs joga felülvizsgálni, ebben az esetben se tettük ezt, hogy felülvizsgáltuk volna a tervtanácsi döntést.
De akkor ez a tagok jövőbeli munkájával kapcsolatos felkérés vagy felszólítás, ez minek értelmezhető?
Ez egy figyelmeztetés.
Egyrészt, mivel én is építész kamarai tag vagyok, én úgy tudom, hogy egy elnökségi határozat, ami érvényben van, az a tagoknak nem figyelmeztetés, hanem betartandó. Jól is néznék ki, hogyha a kamarai tagok nem betartanák az elnökségi határozatot, hanem csak olvasgatnák. A tervtanácsi tagok véleménynyilvánításáról nekem is az a véleményem, mint Tamásnak, hogy bár a tervtanácsba őket delegáló szervezet, és nagyon sok szervezet delegál a tervtanácsi keret betagokat, az ott elhangzó vélemény mégis egyéni vélemény. Nem tudna működni a tervtanács, ha a tagok megnéznék a bemutatott tervet, majd a tervek ismeretében visszatérnének az ő delegáló grémiumhoz, és ott mondjuk egy kamarai bizottság előtt elmondanák, hogy milyen tervet láttak, majd a kamarai bizottság mandátumot adna nekik, hogy igen, ezt megszavazhatjátok a tervtanácsba. Kivételt képez, ha ennek a kamarai grémiumnak a véleményével nem ért egyet az építés szakma, és számos aláírással megtámogatott ellenvéleményt küldött volna. Tehát ez a dolog így nem működik. Azok a szakvélemények, amiket a kamara beszerzett, azok nem a tervtanácsi munka megítélésére való, mert a tervtanácsnak aznap 4-5 napi rendünk volt, nincs alkalma arra, hogy ilyen mélységben egy tervet megvizsgáljon, van felkért opponens, aki részletesebben vizsgált. Mi építészeti kérdésekkel foglalkozunk, és nem azokkal a jogszabályi kérdésekkel, amelyeket a szakértők aztán megmutattak. Viszont nem haszontalan az a munka, amit elvégeztek, mert az a fellebezés során a jogszabályi megfelelőség vagy nem megfelelőség, vagy nem megfelelőség az a fellebezés során a jogi eljárásban dőlt. Egy dolgot azonban érdemes itt megfigyelni. Tehát szó volt itt már arról, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, amely hivatásos állami intézményként az épületek, értékes épületek védelmével foglalkozik, itt nem tartott védendőnek épületeket. Szó volt róla, hogy az egyik épület a Fischer-ház fővárosi védelem alatt volt, de a fővárosi közgyűlés túlnyomó többség és nem kis többségi, túlnyomó többségi döntéssel levette erről az épületről a védettséget. A kerületi szabályozási terv is olyan, és a zsűri előtt volt kerületi nyilatkozat arra, hogy ez a terv megfelel, hogy nem állt ellen ennek a projektnek. Na most, ha mindazok a hivatalos szervezetek, akik itt vagy választott önkormányzatokként, vagy állami hatóságként ezt a feladatot nem a többség vagy a véleményt nyilvánítók véleményével megegyezően ítéli meg, akkor mit csinál az építész társadalom, nem az örökségvédelmi hivatalt kérdezi, hogy kérem miért nincs, hanem saját építész társait a saját szakmájába köt bele, és az építészek egymás között kezdenek azon igen-igen nemtelen vitát folytatni, hogyha ha mások, akiknek ez a dolga, nem teszik a dolgokat úgy, ahogy mi gondoljuk, akkor nem ő hozzájuk tesszük fel a kérdéseket, hanem egymás májába vágdossuk karmainkat. Ez nincs jól.
Itt ez egy jó alkalom arra, hogy felolvassam a KÖK megbízott elnökének, Tamási Vitának a levelét, ugyanis felkértük arról, hogy vegyen részt ezen a beszélgetésen. A következőt válaszolta: a meghívásnak nem kívánok eleget tenni, tekintettel arra, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal a Bécsi utcában tervezett beruházással kapcsolatban akkor tud érdemben véleményt mondani, amikor az a hatósági szakaszba érkezett, azaz hivatalomba érkeztek a szakhatósági állásfoglalásra, engedélyezésre a tervek. Na most ezzel kapcsolatban akkor azt a kérdést szeretném föltenni, mielőtt továbbadom a szót, hogy amennyiben az engedélyezési eljárás, és tényleg nem akarok itt lerakadni, mert azt gondolom, hogy csomó érdekes, vagy ennél talán fontosabb kérdés van még. Tehát, hogy az engedélyezési eljárásnak vannak ugye közreműködő szakhatósági, és ez a konkrét engedély kérelem, ez a beépítési paraméterekre vonatkozott, akkor hogyan áll elő az a helyzet, hogy itt a KÖK az nem szakhatóság az engedélyezési szakaszban? Illetve, hogy ugye, mivel nem tervekről van szó, ahogy ez szó volt, akkor mégiscsak valami fajta ugye magasságot, amiről itt szó volt, ugye különböző kontúrokat és egyebeket, beépítési százalékot érintő kereteket. Tehát hogy lehet szétválasztani ezt a két dolgot egymástól? Ugye egyrészt most nem is annyira a bontandó épületek vonatkozásában, hanem hogy tényleg itt, amit az elején a legelső kérdést tette, hogy tulajdonképpen mi is az, amiről most itt döntés született.
Hogyha megengedik néhány szóban a kérdésre is válaszolok, meg az építészeti hangsúly fogalmát megpróbálom megvédeni. Hát először is, ezt szerintem az építészkamara tudja, hogy legalább 46 különböző hatósági, szakhatósági és állami egyeztető szervezet véleményezési eljárásán megy át egy szabályozási terv módosítás, mielőtt azt az adott önkormányzati testület elfogadja. Ebben benne volt a főváros, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és mindenféle szakhatósági szervezet, akik elfogadták, az állami főépítésztől kezdve mindenki elfogadta a szabályozási tervünket, és egyébként megkérdezni kívánom, hogy a kamara által felkért három szakértő közül Koszorú Lajos tervezte a Fő utca programot, és Liszkai Krisztina pedig a szabályozási terv készítője. Azon kívül azt gondolom, hogy bármit is írtak le a kamarai szakvéleményben, én több száz olyan fogalmat fel tudok sorolni a kerület szabályozási tervében, ami mondjuk az OTÉK-ban nem szerepel, és ez inkább az OTÉK számára egy szegénységi bizonyítvány, amennyiben ez az OTÉK célja. Nyilvánvalóan egy sűrű belvárosi szövetre részletes, abszolút az értékvédelemre fókuszáló szabályozást kidolgozni, hát az nagyon nehezen fog megfelelni mondjuk Zalaegerszeg külvárosában egy lakótelep OTÉK fogalmainak, tehát hogy úgy mondjam, olyan túl nagy igény sincs bennünk, hogy egy rendkívül lemaradt idejét múlt, és ahogy hangsúlyoztam, a kortárs folyamatokat nem kezelő törvényi környezettel feltétlenül mondjuk így hagyjuk magunkat fékezni. Na most a kérdéshez azért válasz, mert az összes említett szervezet, amelyik egy engedélyezési eljárásban szakhatóságként szerepel, a szabályozási tervben is szakhatóság. Tehát a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, amikor megérkezik hozzá, nem egy elvi engedélyezési, hanem egy kristálytiszta engedélyezési dokumentáció, akkor ő az örökségvédelmi szempontok mellett a saját véleményét is figyelembe kell, hogy vegye, ami a szabályozáshoz érkezett, vagyis hogy egyetértett ezzel a szabályozási műfajjal, ami egyébként valóban újszerű, és ez szerintem inkább előnye, mint hátránya.
De ez még azért nem válasz arra a kérdésre, hogy miért nem volt szükség a szakhatóság megkeresésére a szakhatóság.
Azt hiszem azt dönti el, amit a kérelmező kérdez az elvi engedély során, nem kérdezett olyat, ami szükségesítette volna a kör bevonását ebben a szakadban.
Köszönöm. Nagyszer Gábor szeretném bevonni a beszélgetést, mert két résztvevővel még nem tettem a kérdést, hogy hogyan ért? Tehát, hogy itt szó volt ugye többféle szabályozási keretről, a kerületi szabályozókkal, az OTK, a BVKS, ugye részben a magassági korlátok kapcsán került fel, vagy merült fel többek között ebben, pont ebben a dokumentumban, ami a város tervezési szakvélemény, hogy ugye van egy egyedileg meghatározott építmény magassága, amit a részletes szabályozási terv, a kerületi szabályozási terv jelöl ki, de a BVKS, amivel ezt együtt kell alkalmazni, az viszont egy nagyon konkrét számszerű korlátot ad. Hogyan értelmezhetők ezek a különböző szabályok, illetve ez az egész projekt ebben a jogszabályi környezetben, ahol többféle dolog egyszerre működik?
Én is jó estét kívánok mindenkinek. Féltem, hogy ez a kérdéshez eljutunk, de később szeretne volna eljutni, mert először még, most már messze van Cselovszky Zoltánnak a gondolatával akartam kiindulni, mert mélyen egyetértek, csak teljesen más végeredményre jutok belőle. Ez pedig az, hogy a magyar önkormányzatok, Budapest is, de más is, elképesztően passzív városfejlesztési politikát folytat, ahogyan lehet egyáltalán városfejlesztési politikának nevezni azt, ami történik. Mert ez ott záródik, hogy jó esetben készítenek egy szabályozási tervet, beteszik a fiókba, és ha valaki van, akkor kihúzzák és megmutatják, hogy ez van, de ez esetek többségében akkor ezt módosítják. Tehát nincsenek ötletek, nincsen egy menü, nincsen egy ajánlat, amit a beruházónak, a vállalkozónak oda lehet adni. Nem a város az, amelyik előre megy és különböző ötleteket vett föl és egy étlapot kínál, hanem jönnek-mennek a vállalkozók a városba, kitalálnak ötleteket, és akkor jön a defenzív városfejlesztési politika, hogy hogy lehet ezt elhessegetni. Én nekem az a vélemény, hogy itt most pontosan ugyan ezzel állunk szemben. Tehát meggyőződésem, hogy ha a város előre megmondja, hogy hol és mit lehet csinálni, és oda tereli a vállalkozásokat, akkor a vállalkozás nem oda megy, ahol egyébként nincsen rá szükség. Mert ott van szükség egy ilyen jellegű beruházásra, ahol azt a városnak az igényeit kikívánják maguknak, ez pedig az önkormányzatnak jobban senki nem tudja. Tehát az önkormányzat ezzel nem foglalkozik. Most visszatérve a kérdésedre, ugye féltem ettől a jogi dologtól, és szerettem volna arról beszélni, hogy elképesztően rossz dolognak tartom azt, hogy megfonosodott a magyar városrendezésben, a városépítészetben, ha még lehet egyáltalán erről a szóról így ilyen értelemben beszélni. A városrendezésnek az a lényege, hogy a térben elhelyez azokat a funkciókat, amelyeket a város igényel. Ez a fő feladata. És van egy mellékes feladata, hogy mellesleg még az építésznek is különböző utasításokat ad arra nézve, hogy ha és amennyiben ott ő valahol hozzányúl egy ponthoz, akkor ő még mit vegyen figyelembe. Ugyanis amikor valaki hozzányúl egy városnak egy bizonyos pontjához, akkor nem látja azokat a nagyobb összefüggéseket, hogy ott miért azok az előírások, amik az előírások. Mondok egy primitív példát. Nekem meggyőződés, hogy Budapestnek az a bizonyos kiürülése, a belső városrészek kiürülése, annak a következménye, hogy elképesztően rosszak az életkörülmények, baromi nagy a zsúfoltság, nagy a forgalom, élhetetlen ez a hely. Tehát meggyőződésem, hogy a városnak az lenne az érdeke, hogy a sűrűség minden áron csökkenjen. Én úgy gondolom, hogy ez például egy olyan irányelvnek kéne lenni Budapesten, aminek minden fölött lebegni kéne. Ezt az irányelvet nem tudom levezetni akkor, hogyha a város egy részével foglalkozom, például egy tömbbel, mert akkor nekem az a logikus, hogyha van egy fokja, akkor azt én beépítem, hogyha az egyik épület alacsonyabb, arra ráépítek még két szintet, a tetőteret beépítem, és itt tap, ez egy logikus magatartás. De ha nekem nincsen egy olyan általános vezérlő erre, hogy megmondja, hogy hol mit tudok csinálni, akkor rossz útra tévedek, még akkor is, hogy az adott esetben ez jónak tűnik. Most ez a jog az úgy jön hozzá, hogy a városrendezési terv az végül is különböző jogi formulákba ölt testet. Értem én, hogy ennek az a lényeg, hogy legyen egy jogbiztonság, hogyha valaki megvesz egy telket, úgy jön, mit lehet csinálni. De Isten bizony állítom, mint aki már elég sok rendezési tervet csinált, hogy nincs az a városrendező, aki viszonylagos pontossággal meg tudja azt mondani, hogy hol mit lehet majd csinálni, és mi lesz a jó. Tehát akkor, amikor elkezdünk arról beszélni, hogy itt ilyen magas lehet, ilyen százalék lehet, mit tudom én, különböző beépítési sűrűségről beszélünk, ezek szerintem légből kapott számok, lehet, hogy bizonyos tapasztalatokon alakulnak. Oda akarok kiukadni, hogy az egész városrendezésnek a jogi alapra helyezését, és az építészetnek a jogi alapra helyezését egy óriási témának érzem. Az építészet az nem jogszabályi kérdés, és a városrendezés sem. Tehát valahol, valamikor el kell egy olyan ponthoz érkezni, amikor erről a kérdésről szakmai döntést kell hozni. Valamilyen testület.
És hát mit jelent az, hogy szakmai döntés akkor? Tehát hogy mik azok a szervezet keretek, amik
között... Van egy terv, megjelenik egy terv, ez a terv vagy egy másik terv, és ott akkor valakiknek meg kell mondani, hogy ez jó-e vagy nem jó. Akkor is, hogy ez lehetővé teszik a szabályozási terv előírások, akkor is, ha nem teszik lehetővé. Tehát én azt gondolom, hogy meg lehet feleltetni egy tervet az összes szabályozási előírásnak, és attól még az egy rossz terv lesz. Nem kívánatos azt ott megcsinálni, és ezt valakinek el kéne dönteni, mert a város ettől lesz jobb, és ettől lesz szebb, hogyha ezt valaki eldönti, hogy ez most lehet, vagy nem lehet. Én nem tudom, hogy a mi szakmánk ettől miért idegenkedik, mert szinte minden egyes szakma így működik. Hát végül is egy sebész is a végén eldönti, hogy operál-e vagy nem, és nem a jogszabályokba kapaszkodik. Ha nem tud egyedül dönteni, akkor összehív egy konzíliumot. De maga a jogi procedúra is tulajdonképpen döntéssel ér véget. Mert a jogszabály az nem olyan, hogy egyértelmű, ha egyértelműek lennének a jogszabályok, akkor nem lenne szükség jogászokra. Ugye mi ezt így is lehet értelmezni, meg úgy is lehet értelmezni. Valakinek valahol dönteni kell. Egy bíró, vagy egy bíróság, vagy egy esküszég a végén dönt. Én azt gondolom, hogy az építészeti városrendőrség kérdésekben is valahol valakinek, vagy valakiknek dönteni kell. Most tudom, hogy nem arra válaszoltam egy kérdésre, de ez nagyon benne.
Jó, de tehát most segítsek a válaszhoz hozzá, hogy a BVK szerint ugye a legfelső forgószint az ugye 30 méter magasan lehet, és hogy itt ugye a Zeppelinnek mutogathatom, de úgysem fogják látni ezt a metszetet, tehát hogy a legmagasabb pontja az 50 méter. Tehát ugye akkor erről most ezek szerint nincsen értelme beszélni, vagy van értelme beszélni, de nem ezek között a keretek között, illetve hogy akkor tehát valamilyen módon el kell jutnunk A-ból B-be, ugye most abban az A helyzetben vagyunk, hogy vannak különféle szabályozások, amiket különféle stratégiák megpróbálnak fellazítani, ezt lehet úgy mondani, hogy ez egy proaktívabb városfejlesztési gondolkodás, lehet úgy is mondani, hogy ez egy opportunistább városfejlesztési gondolkodás, így nyilván mindenkinek a saját szája ez szerint különféleképpen hangzik, de valahogyan el kell jutnunk egy következő konszenzus pontra. Én az az érzésem, hogyha ugye azt a gyakorlatot követjük, hogy tervtanácsokat jelölünk ki, és aztán rájuk mutogatunk, hogy elrontották nekünk a várost, akkor tulajdonképpen a saját felelősségünket nyomjuk át másra. Hogy
belevágjunk szavakba. Egy dolgot azért szögezzünk le, hogy az elvi engedély valószínűleg nem 100%-ig mindenre fog igent mondani, amire a kérdés elhangzott. Tehát nyilván mondjuk a 30 méteres építménymagasság, vagy egyéb olyan BVK-ben is jutott szereplő adatok, azok benne lesznek ebben az elvi engedélyben. Tehát itt most csak a kérdésről beszélünk, és a hatósági válaszról nem, pedig az valószínűleg nem fog egyezni a kérdésben feltett összes adattal. Tehát nem hibás a kérdező, ha mindent megkérdez, és majd fog kapni rá egy korrekt választ, ami nyilván egyezik a jogszabályokkal.
Hát egy elvi válasz egyébként az érkezett, ahol teljes egészében elfogadásra került, ugye ez a... Nem? Akkor tehát, hogy milyen módosítások születtek a... Konkrétan?
Tehát az elvi engedély felsorol BVK-ből és egyéb helyekről olyan paramétereket, amiket el kell fogadnia a tervezőnek vagy a fejlesztőnek. Most ezt nem akarom felsorolni, itt rengeteg ilyen paraméter. Nincs nálam az elvi engedély.
Azért szeretném, hogy a civilizált hangvételt a hátsó sorokban is értelmezni lehessen. Tényleg adjon meg annyi tiszteletet egymásnak, hogy kérdezzünk egymástól, és aztán hagyjuk, hogy a másik válaszol. Szóval azt én sem gondolom, hogy tételesen föl kéne sorolni ezeket. Én mondjuk itt leginkább itt miután beépítési paraméterekről volt szó, azt gondolom, ezért ez egy fontos kérdés ezt tisztázni, mert ezzel, ahova szeretnénk majd tovább lépni az egésznek a gazdasági körülményei, hogy honnantól meddig éri meg egy fejlesztőnek egyáltalán részt venni a városnak a fejlesztésében. Tehát szerintem fontos az, hogy azért arra kitérjünk, és nem tudom, hogy akkor erre tudsz-e válaszolni erre a kérdésre, hogy akkor az elvi engedély az korlátozta-e ezeket a beépítési paramétereket vagy sem?
Némi mértékben mindenképpen, természetesen. A pontos adatokkal kapcsolatban én azt tudom tanácsolni, hogy akit ez érdekel, az a fogadóórámba jöjjön be, és meg fogom mutatni a szabályozási tervet, az engedélyezési eljárást, minden pontos adatot, itt most nem akarok rögtönözni ebben.
Mielőtt, hát azt hiszem, hogy néhány kört már futottunk ezzel, úgyhogy most én ezt itt lezárom.
Engednek most, hogy egy gondolatot én is hozzátegyek az előttem szólóhoz, amit mondtál. Én azt gondolom, hogy ezt a várost mégiscsak az ingatlanfejlesztők fejlesztik. És... Tehát kérem, pontosan... Tehát Budapestet, és mint ahogy Budapestet és minden másik nagyvárost és fővárost, és mindig is az ingatlanfejlesztők fejlesztették. Például az ingatlanfejlesztők, egy ingatlanfejlesztő hozta létre annak idején a szabadságtéri épületeket is. És az ingatlanfejlesztők adják általában a megbízásokat az építészirodáknak, az építészeknek. És ahogy az előbb mondtad, és ezzel én mélyen egyetértek, valóban nincs egy városfejlesztési koncepció, ami alapján egyébként mi, mint ingatlanfejlesztők mehetnénk, és mint egy menü, mint egy étlap. Arról válogathatnánk, hogy vajon gazdasági szempontból mit éri meg megfejleszteni, és mit nem. Tehát nekünk ingatlanfejlesztőknek kell kreatívan utána menni és megnézni, hogy a város mely pontján van szükség beavatkozásra, a városnak mely pontján van szükség arra, hogy fejleszünk, hogy változtassunk, hogy újraépítsünk, hogy újjáépítsünk, felújítsunk, vagy éppen újat építsünk. Én úgy gondolom, hogy a belvárosban és a belváros ebből a szempontból nagyon is megérett a változásra. Szükség van arra, hogy újat építsünk. Szükség van arra, hogy egy olyan kritikus tömegű épületet, egy olyan attraktív vonzerőt hozzunk létre, ami újra képes lesz visszahozni az életet a belvárosba.
Köszönöm. Igazából abból szeretnék tovább jutni, de itt még volt egy kérdés, amit nagyon fontosnak tartok, és erre még szálljon némi időt, hogy ugye a tervtanácsi véleményben, illetve nagyon nagy számú utána következő publikációban is ugye előkerült konkrétan egy épület, ugye a Gulyásféle Kemal Index székház. És azt szeretném itt megkérdezni, hogy igazából főleg tőled, hogy te már ahhoz a generációhoz tartozol, akiknek nem volt közvetlen élménye, hogyha jól tudom, a Gulyással kapcsolatban is az ő. Tehát, hogy ez a fajta kérdés, amit a legelején tettem föl talán, hogy mi lehet az élettartalma modern építészetnek Budapest történeti környezetében, ez hogy néz ki a te szempontodból, mondjuk, aki inkább az én generációhoz tartozol, akik ezeket már készen fogadták, ezeket a házakat, és nem részt vettek mondjuk a létrejöttükben, vagy abban a korszakban, illetve hogy mit jelentett az a mondat, ami nagyon sok helyen került elő, hogy Gulyás szellemét, vagy az épület szellemét meg kell őrizni, ezt őszintén szóval neki nem sikerült megértenem.
Jó napot kívánok! Azt nem tudom, hogy a Gulyás szellemét kell megőrizni, mondat, az kitől ered, de ez egy nagyon furcsa mondat. Én nem tudom, hogy szellemeket hogy lehet őrizgetni, az nem, én nem tartom építészeti programnak. Gulyás Zoltán egy emblematikus építésze volt a magyar építészetnek. Az, hogy ez a ház ebben a pillanatban nem védett, az egy szégyene a magyar építésztársadalomnak. Azt egy cinikus megjegyzésnek érzem, hogyha a döntéshozók erre hivatkoznak, ugyanis ezek olyan fajta belső értékek, amikben a szakma egészen idáig, a mostani állapotig eddig konszenzusban volt.
De ez egy elég hallgatott konszenzus volt azért, nem? Tehát,
ez a Budapesti Műszaki Egyetemen és az összes magyarországi építésiskolában minden módon is tankönyvekben első helyen szereplő emblematikus példája a Budapest belvárosában elhelyezett kortárs épületeknek. Sajnos abban is az építész társadalomnak is szerepe van, hogy ez a nagy közönség számára kevéssé ismert, és ez egy szakmai körökben jobban ismert tény, hogy ez az épület, ez nemhogy egyenértékű az őt övező kosa van, az befogadó eklektikus város maggal, hanem, hanem akár e fölé is nő ez érték fölé, ami hát egy tény. Ez nem vita kérdése.
Szóval a tényszerűséget nehéz nekem megállapítani, de ez fiatalként is ennyire egyértelműen választó vonalnak látod, hogy ez az épület egy érintetlen valami?
Igen, hát valószínűleg ez a fórum, ez most nem alkalmas, hogy ennek az épületnek az értékeit
nyitassa.
Ezt a kollégák megtették, és ezek mindenféle problémai szerepel. A dolog a műemlékvédelmi hatóság előtt fekszik. Ezt a mulasztást pótolta egy lelkes társaság a MÉSZ támogatásával. Ennek a levédési állapota folyamatban van.
Ez mikor indult meg ezeket?
Hát én nem tudom, van itt valaki a műemlékvédelmi hivatalból, itt hallottam az elnökasszony levelét erre vonatkozólag. Ezt is egy picit cinikus megjegyzésnek érzem. Ismerjük a műemlékvédelmi hivatal jelenlegi jogi státuszát, ami elég bizonytalan. Én ezt a két dolgot összekapcsolom fejében.
Bocsánat, hagyd tegyek fel egy kérdést. Úgy gondolod, hogy ez az épület, ez valóban egy olyan épület, amit mindenképpen az utókor számára meg kellene őrizni, és valóban egy emblematikus épület. Egyébként hozzá kell tennem, hogy áttanulmányoztam Ferkay András könyvét, amit Gulyás Zoltánról írt és készített, és a munkásságát ezen keresztül sikerült megismernem. De ha ez valóban egy olyan kiváló épület, akkor miért kellett áttervezni és miért kellett átépíteni ezelőtt 20 évvel? Tehát, hogyha ez valóban annyira tökéletes épület, és a mai kor elvárásainak megfelel, a 2 méter 50 centis belmagasságával, a fő utcáról behajtható garázsával, vagy garázsnak sem nevezhető autóparkolójával, akkor miért engedték ezt 20 évvel ezelőtt Lázár Antalnak áttervezni?
Ezt a kérdést nekem nincs módon megítélni. Az átalakítás nagyon nem használt az épületnek. Ezt a Lázár Antaltól kéne megkérdezni, hogy ezt ő hogyan gondolta. A mai kornak az a kötelessége, hogy ezt az akkori csorbát is kiköszörülje, és az épületet az eredeti állapothoz közeli állapotában hagyja az utókor számára, és nemhogy lebontsa.
Hadd folytassam ezt a kérdéssel, mert ezzel aztán el is érkeztünk a következő ilyen nagy témakörbe, ez a gazdasági hátterézen az egész városfejlesztésnek, hogy hogy néz ki egy ilyen, mondjuk egy háború utáni ház egy befektető számára, vagy egy befektető perspektívában. Tudom, hogy ez az épület, ami nincs egyelőre az önök tulajdonában, tehát pont ez a ház maradt ki ebből a sorból. De hogy van egyáltalán értelmezhető realitása ennek egy ilyen kérdésnek, hogy mondjuk egy ma Budapesten egy befektető egy ilyen házat felújít és visszaállít mondjuk egy 1964-es állapotban?
Ahogy az első kérdésre válaszolva már említettem, amikor az akvizíciós időszakot, tehát az ingatlanok megvásárlásával eltelt időszakot elhagytuk és felülvizsgáltuk az ingatlanok állapotát, akkor megvizsgáltuk azok értékét is. Végeztük egy értéktanulmányt, ami alapján azt állapítottuk meg, hogy egyrészt ezek az épületek nem alkalmasak a mai kor elvárásainak kiszolgálására, másrészt nem hordoznak magukban olyan értéket, amelyet olyan kézzelfogható értéket, olyan külső értéket, amelyet érdemes lenne megóvni, megvédeni. Úgy gondoltuk, hogy ez a helyszín, ez a terület, ezek a telkek, ezek az ingatlanok alkalmasak az új városközpont létrehozására, alkalmasak arra, hogy tömegeket csábítsanak vissza a belvárosba, ami majd megint ismételten több ezer embernek ad munkalehetőséget, és egyébként itt visszatérnék a gazdasági vonatkozására ennek a kérdésnek. Az elkövetkező 3 évben, amikor a beruházás fog zajlani, ez a beruházás
több ezer embernek fog munkát biztosítani az építőiparban, a kivitelezésben. Majd miután elkészült az épület, közel 1000 embernek fog munkahelyet biztosítani az a több ezer négyzetméter üzlethelyiség, irodahelyiség, hotel és még garázs, ami ott található.
Hányszorosa lesz a beépített négyzetméter szám nagyságrendileg a mostaninak?
Erre most leharult a fejben.
Csak azért, mert ugye a most beadott tervek itt a kezembe tartom ennek a település tervezési tagozatnak a szakvéleményét, ott két értéket jelölnek meg, az egyik az 41-44 ezer négyzetméter, a másik pedig egy későbbi adatként megjelenik 25 ezer négyzetméter. Hát, hogy itt nem tudom, hogy nyilván ezek teljesen széttartó dolgok, de melyik az az érték, amelyik a reálisabb?
Ez nagyban függ attól, hogy nettó négyzetmétereket, vagy bruttó négyzetmétereket, hasznosítható négyzetmétereket, vagy megépített négyzetmétereket számolunk. Ez megint csak olyan, mint az épület, vagy az építmény igazság kérdése, vagy annak értelmezése.
De azért a 45 ezer meg a 25 ezer között csak nem csak ott annyi különbség van, tehát azért valahol nyilván, hogyha ha készült egy pontos értékfelmérés az a létező házakról, akkor feltételezem, hogy született egy értékfelmérés beépítendő négyzetméter.
Ahogy a Szelekes András kollégám a prezentáció kamerával elmondta, alapvetően két koncepcióra készültek tervek, két koncepcióra adtunk be elvi építési engedélyt, tervdokumentációt, és két koncepcióra kaptuk meg az elvi építési engedélyt. Az egyik tartalmazza azokat a négyzetmétereket, amiket az imént felsorolt, tehát a 40 egy néhány ezer, a másikat pedig a kisebbik, a három épületből álló koncepció.
Hogyha három épületes változatot nézzük, ami nyilván kevésbé szerepelt eddig a nyilvánosságban, és ha jól érzékelem, akkor a támadások is főleg a nagyobbik változat felé irányultak. Ez fejlesztői szempontból mekkora kompromisszumot jelent, illetve ha csak három házon van szó, akkor is lesz elég, ha jó, és ugye átnyúl el az utca fölött, ez a másik kérdés.
Kompromisszum mindenképpen kompromisszum, de azt gondolom, hogy annak érdekében, hogy a projekt megvalósuljon, ezt a kompromisszumot érdemes lesz meghoznunk, hogyha ezzel a döntés előtt fogunk állni. Ez nyilván azon is fog múlni, hogy annak az ingatlannak a tulajdonosával meg fog tudni állapodni, vagy sem. De én erről azt gondolom egyébként a koncepcióról, hogy városfejlesztési szempontból ezen a területen ezt a projektet megépíteni, ez egy európai színvonalú városfejlesztési koncepció. És ezt bárki bármit gondol erről, nekem ez a véleményem. Ebben a gazdasági helyzetben ezt az ingatlan fejlesztést megkezdeni, ez szinte a legjobb időzítés. Láttam a felküldött kérdések között, hogy vajon mit gondolunk ennek a gazdasági hátteréről, és hogy vajon ebben a gazdasági környezetben, világgazdasági válság közepette, hogy mennyire indokolt egy ilyen projekt, mennyire van létjogosultsága egy ilyen projektnek. Ahogy már az imént említettem, az elkövetkező három évben több ezer embernek fog munkahelyet biztosítani, illetve 2013-ban, mire elkészül ez a projekt, az időzítés szempontjából feltehetően a kereslet akkora fog a leginkább megnövekedni az ilyen típusú ingatlanok, az ilyen típusú ingatlan fejlesztések iránt. Tehát nekem meggyőződésem, hogy a projekt nem csak hogy a legjobb helyen, de a legjobb időben is készül.
Én szívesen reagálok erre az információra, és egy furcsa szituációt is feloldanék ebben a pillanatban, miszerint most lehet, hogy úgy kéne éreznem magam, mint a progresszív kollégák között egy konzervatív építész. Ez már csak azért is furcsa, mert mintha én volnék itt a legfiatalabb ebbe a sorba. Ezt a kérdést én szeretném megfordítani, tehát én meg azt gondolom, hogy ez a projekt, amit megvalósítani készül, ez egy végtelenül konzervatív projekt, az európai építészet neme felé halad. Tehát, hogy a gazdasági válság is szóba került, meg itt láttam a prezentációban ökológiáról is szót ejteni. Hát itt akármiről is beszélünk, ugye ki is jelölte a főváros is, hogy ez egy kulcspontja lehet a fővárosnak. Nyilván ilyen esetben érdemes minőségről beszélni, jövőről, középtávról, hosszú távról. Na most hát az ökológiával azt hiszem nem az a helyzet, hogy napkollektorokról, talajszondáról, meg free coolingról és egyéb ilyen gépészeti herkentjükről beszéljünk. Ez egészen másról kezdődik. A Dietmar Eberlének van egy vastagabb könyve, amit a Zürichi építészkar, ami a világnak a második, a Harvard Egyetem utáni második legrangosabb építészeti intézménye, tankönyvkész használ, aminek az első alaptétele az, hogy nem bontunk. Ugyanis itt most igyekszem képes képekben beszélni, hogy mindenki jobban értse, ugye itt keletkezik egy bontás, több száz kamion elszállít több ezer köbméter sítet, azt Budapest szélén valahol elplanírozzák, ami a mexikói-öböli olajkatasztrófa és az iszapömlés árnyékában ugye egész új hangsúlyokat a mai világban. Ezek után egy nagy markolóval belemarkolunk a Dunába, kiemelünk valahány ezer köbméter kavicsot, a másik markolónkkal belemarunk a Váci hegy oldalba, vagy belemennél, kiemeljük a cementet, és ehhez hozzáadott vízzel elegítve újabb sok száz kamionnal a belvároson keresztül beszállítjuk ide a cuccot. Tehát, hogyha ezt így magunk elé képzeljük ezt a képet, akkor ehhez képest a napelem és a talajszonda az egy elhanyagolható szempont.
De most azt mondod, hogy akkor nyomjuk meg a stopgombot a városon, és hogy mostantól azt használjuk, amink van?
Nem, ez azt jelenti, hogy ami az építőrösségünk az kétféle. Egyrészt kulturális örökség, ami az építészetről, egy város kultúráról szól, mindannyiunk kultúráról. Ez az egyik. A másik pedig egyfajta ökológiai örökség az, hogy hogyan bánunk az erőforrásainkkal. Ezt így is érdemes tekinteni, nem csak, tehát mint tárgyi valóságot, nem csak mint kulturális minőséget.
Hadd reagáljak erre először is. Ha mindenki úgy gondolkodna, hogy te gondolkozol, akkor valószínűleg nem lenne ingatlanfejlesztés Budapesten, mert minden ingatlanfejlesztéshez először bontani kell, és utána építeni. Ez egyik. A másik, ha már kultúrás örökségről beszélsz, én azt gondolom, hogy az örökséggel nem csak jogok, de felelősség is jár. És e tekintetben nekünk fejlesztőknek van előbb a felelősségünk, mert abban az esetben, ha ez a projekt, az Újváros Központ nem olyan lesz, mint ahogy azt vállaltuk, ahogy azt megígértük, nem lesz annyira sikeres, nem lesz annyira szét, nem fogják annyira szeretni az emberek, akkor valószínűleg a felelősség minket fog terhelni. Ez a fajta örökség, ez olyan, mint mikor egy apa a családi vállalkozását a gyerekére hagyományozza, akkor általában nem azt mondja a gyerekének, hogy fiam, őrizd meg és tartsd meg olyan nap, amilyennek én megalkottam, hanem azt mondja, hogy őrizd, fejleszd, növeld és vigy sikerre. Nekem meggyőződésem, hogy nekünk Budapest minden épületét nem kell megtartanunk és megőriznünk ahhoz, hogy a kulturális örökségünket megőrizzük. Egész egyszerűen csak döntenünk kell és választanunk.
Egyetértek, és ráadásul az is még leszögezhető, hogy a miközben ez most egy furcsa helyzet, de a jó példa is pont az ön fejlesztéséhez köthető, a Deák Ferenc utcának a másik. Valamilyen módon alig, hanem az is egy sikeres fejlesztési projekt volt, ahol megőrizhető volt a kulturális örökség, komoly értéket öttek létre, komoly tervezők vettek benne részt.
Ez így is van, de egy feske nem csinál nyarat. Ha már itt tartunk, nézzük meg, hogy mit csinált az Ázsi épület a Vörösmarty térrel, vagy mit csinált a felújított luxus áruház a Vörösmarty térrel. Ezek az épületek és ezek a fejlesztések közvetlen hatást gyakorolnak a közvetlen környezetükre. Hát egész egyszerűen megváltozik az élettér, megváltozik a környezet. Márpedig a belváros kihalt, és hogyha megnézed, hogy 20 évvel ezelőtt, de nem kell olyan messzire menni, 2000-ben, 95-ben milyen volt a belváros, hány üzlet volt, hány áruház volt, hány ember sétált, korzózott a belvárosban. Ennek egy fecskéje, ami próbál nyarat csinálni, de ahogy mondtam, egy fecske nem csinál nyarat, a Fashion Street valóban. És ennek egy kiváló úttörője ugyanígy az Ázsi által fejlesztett Vörösmarty téri épület, vagy a felújított luxus áruház.
De újabb üzlethelységekre és újabb épületekre és újabb fejlesztésekre van szükség ahhoz, hogy visszaköltözön az élet a belvárosba. Máskülönben egy kihalt belvárosban fogunk élni.
Ezzel egyetértek, de még hadd hozzak ide még egy pillanatra, hogy most csak Budapestről beszélünk, itt érdemes szóba hozni más európai városokat is. Prágát, Tübingent, Bécset, Grazot és még számtalant, ahol ami bizonyítják azt, hogy ilyen léptékű beavatkozás nélkül is kiváló belváros jöhet létre. Az emberek használják, a boltokba, Bécsbe, boltokba nem lehet sorbálás nélkül egy hétköznapi napon se helyet találni. Tehát én azt javasolnám, hogy a Deák Ferenc utcában megkezdett fejlesztési módszereket, hát azt én még akár a személyes ízlésem is tudom hozni, hogy lehet, hogy még az sem különböz, abban sem különbözünk egymástól, itt léptékről van szó. De még egy pillanat, hogy a mindennek, amiről beszélünk, azért ennek az alaptestje, az a jogszabályok betartása, ez szerintem, ez semmiféle sem minőség, sem más nem kérdőjelezheti meg.
Kicsit kitágítson a beszélgetést.
Pillanat,
csak
hogy hadd reagáljak. De bocsánat, csak szeretnék mondani valamit. Tehát azt szeretném megkérdezni, hogy az azt megelőző 3-4 évben, mielőtt az ingatlanfejlesztő cégünk megvásárolta volna ezeket az ingatlanokat, nagyjából 10-15 évig, de valamelyik talán még hosszabb ideig is lakatlan volt, üres volt, senki nem foglalkozott vele. Volt olyan épület, a 30. utca 3 alatt található épület, amiről egy egészen PLRK szakadt le, és esett rá egy kocsira. Éppen ha ott sétált volna egy család, akkor valószínűleg, hogy agyonüti őket. Ez azt hiszem, hogy 5 éve történt. Tehát kérdezem én, mindaddig, ameddig az ingatlanfejlesztő cégünk előre nem rukkolt ezzel az ötlettel, előre nem rukkolt ezzel a vízióval, ez az álommal, ez a tervvel, érdekelte valakit? Érdekelte valakit ez az épület, akár a 30. utca, vagy a Bécsi utca 8, vagy a Kemal Index ház, vagy a Keskeny ház, teljesen mindegy melyik. Most látok felfedezni neveket, építészeket, kik tervezték, mikor, ki lakott benne, kinek volt benne áruháza. Biztos mindenhol találunk, tehát elhagytunk egy követ a belvárosban, és valahol lakott valaki, és valahol valakinek volt egy áruháza. Persze. De ezelőtt 4 évvel ezzel senki nem foglalkozott. 15 éve ezek a házak ott állnak üresen, magukra hagyva, senki nem költött rá egy forintot sem, sem az önkormányzat, sem a kulturális örökségvédelmi hivatal, senki nem újította fel, és senki nem foglalkozott vele.
Ha lehet, akkor igen, most a magánbeszélgetésre kicsit kitágítanám azt a megjelölni. Szeretném, hogy erre is persze szülessen válasz, csak hogy itt már régóta jelentkezik a C. Gábor is és a Zoltán is.
Ez fontos dolog, amit most Csipakor mondott, és szívesen visszatérnék majd rá, ha még lesz legyen a lehetőség. De most egy kicsit egy korábbi dologra szeretnék reagálni, tehát a korszerűek és a hagyományőrzők vitájához egy másik dolog van, ami szerint egy alapvető félreértés. Tehát állandóan úgy merül fel a kérdés, hogy vagy valaki szereti a régi foltosat és nem akar hozzányúlni, vagy pedig valaki szereti a szép korszerűt. Én azt mondom, hogy rossz a kérdés felvetése, mert nem vagy a kérdés, ma a válasz az is. Meg kell őrizni a régit is bizonyos helyeken, és helyet kell adni az új korszerű építészetnek más helyeken. Hát, hogy más nem mondjak, hogy 200 méter ettől a beruházástól, például a Károly körúton, én a magam részéről még a Zeppelint is el tudnám képzelni, ezért is tértem ki a 30 meg az 50 méteres számháború alól, mert ezen a helyen meg igazából én a város szövetét féltem. Hát ha leveszünk róla a Zeppelint, nekem akkor se tetszik ez a beruházás, mert ez a város gyakorlatilag az átlagos épületeknek a halmazából áll. Ez attól külön, nem attól különleges ez a város, hogy van mit tudom én hány száz műemléke, hanem attól, hogy ezeket a műemlékeket olyan épületek kötik össze, amik az eklektikától kezdve, szecesszión keresztül szépen egymásra épülve egy unikális város szövetet adnak Európában. És az előbb ugye leugattam a jogászokat, akkor most hagyj hozzak el egy jogi kifejezést, ez még a precedens. Tehát ha én azt mondom, hogy nyugodtan le lehet 5 épületet bontani, mert építek helyette szervet, sőt még azt sem mondom, hogy szervet, hanem csak akkorát mondjuk, akkor én az 5. kerületben egy fél óra alatt 100 olyan helyet meg tudok nevezni, ahol 5 olyan épület áll egymás mellett, amilyen semmiféle védelem alatt nem áll, és mondjuk ahhoz egy rosszabb tervező nyúl hozzá, betartja szépen az építési előírásokat, és új épületeket fog tervezni. A vagy hogy menjünk ki az 5. kerületbe, mondjuk a 13. kerület, az Újlipót város, amelyik Európa egyik legnagyobb Bauhaus, vagy Bauhaus közel építészetét tartalmazza, szerintem 90%-ban minden védelem nélkül, gond nélkül ne oda lehet menni, le lehet 5-öt bontani egymás mellett, és más lehet csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy a város ettől így tönkre fog menni. És nem is vitázom építészeti kérdések, mert az építészeti tervez nagyvonalú és szép. Én ezt nagyon jól el tudnám képzelni a város különböző helyeit. Csak nem így.
Kicsit megpróbálom tovább fűzni a gondolatodat, és lehet nagyon egyetértek néhány dologban, tehát nem bontani. Igazad van. Amióta én főépítész vagyok, egyetlen épületet bontottak le a kerületben, és amikor az engedélyt adták le, akkor én még nem voltam főépítész. Teljesen egyetértek ezzel, de nem fanatikusan. Tehát el tudom képzelni, hogy van olyan lépték, és valóban itt a lépték a kérdés, van olyan léptékű beavatkozás, ami a Gábor által említett újat és régit egyszerre, az is-is elvét betartja. És én nagyon szeretnék kihangsúlyozni valamit. Ezt most már többször átélem, hogy akár magyar építész, akár nem tudom, ilyen belső fogalmaink szerint világsztár próbálkozik a kerületben, egész egyszerűen esélye nincs arra a szereplőknek, hogy egy normális, megfelelő ideig tartó tervezési folyamat lezajlódjék. Tehát vizuális blöffök fölött vitatkozunk, és egymást támadjuk teljesen fölöslegesen. Természetesen mindenki tud ilyen software fighterként mindenféle látványterveket gyártani egy éjszaka alatt bármilyen helyszínre. Ezt senki nem gondolta, hogy ez így, ahogy van, valahol meg fog épülni. Egyébként Elekes András ezt ki is hangsúlyozta. Tehát itt van egy elvi engedélykérelem, ugyanúgy, mint a Zaha-háznál. Tehát mi már az összes konfliktuson túl voltunk, amikor elkezdett pici kis mozaikokban elindulni a tervezési folyamat. És soha nem fog kiderülni, hogy most egy személyes hangütés, de hogy hogyan vettem volna az Zaha hadított arra rá, hogy szeressen bele Budapestbe, és ez hogyan hatott volna az ő tervére, és mennyivel érzékenyebb és finomabb, és lehet, hogy teljesen más típusú terv lett volna belőle. Ugyanígy itt is az esélyt nem adjuk meg arra, hogy egy nagyon felkészült iroda képes legyen Budapestre, mindegy, hogy az öt, nekem nem mindegy egyébként, de mindegy, hogy az öt vagy a háromház verzióban végig tervezni egy folyamatot, végigvitatni, a finom érzékenyé tenni, a szabályoknak jobban megfelelni, az engedélynek megfelelni egy tervvel. Tehát ezt így nem lehet csinálni szerintem, hogy a szakma az első blöffre azonnal neki támad egymásnak, ami igazad van, egyetlen más szakmában nem jellemző. Lenullázunk magunkat, és nem lesz semmi. Ja, és egyébként, bocsánat, még egy rossz hír. Nem tudom, hogy ismeritek-e Jankovics Gyésán Dénesnek a levelét a körből. Én szerintem nézzetek utána, hogy tényleg zajlik-e bármilyen védési eljárás, szerintem nem. Ugyanis állítólag nem nincs kapacitása a köknek, hogy bármi ilyesmivel foglalkozzon.
Most szót használtam az előbb, igen, ezt most megismétem.
Szeretném az elnököt is megkérdezni arról, hogy ez, tehát hogy ha itt arról van szó, hogyha van egy ilyen projekt kísérlet, és erre az egész szakmai mint ilyen kutyafalka egymásnak ugrik, hogy ez belülről nézve valóban erről szól ez a sztori, és hogy a kamarának milyen szerepe lehet abban, hogy ez ne így történjen, illetve hogy hogyan lehet ennek a szemmel látható szervezeti, vagy mondjuk úgy, hogy ilyen procedurális válságnak valamifajta előmozdítását kezdeményezni, vagy elősegíteni a kamara oldaláról, hogyha ez alóban egy kizárólag az építészekről szóló probléma. Én erről nem vagyok meggyőződve egyébként, ha ez így van.
Ugye azért ez egy rendkívüli helyzet, azt nagyon jól látjuk. És itt jobban előjönnek talán az indulatok is, és ütköznek a vélemények. Én ezt nem tartom rossznak. sőt én ezt bizonyos fokig örömterinek tartom, hogy végre azért tudnak ütközni. Pláne ezen a fórumon kritikus kérdések előjönnek, szerintem ezek használnak az ügyeknek. Na most ugye itt azért egy kényes kérdésről van szó, mert egy olyan fajta léptékváltásról vitatkozunk, vagy pedig olyan fajta léptékváltást vizsgálunk, amiről igazából azért látszik a fogalmazásokból is, bizonytalanok a fogalmazások is. Az óvó szándék, a fejlesztő szándékok ütköznek, ezeket szerintem ki kell elemezni. És én csak arra jövöm fel a figyelmet, hogy a Szentgyörgyi Albertnek is volt egy nagyon híres ilyen kísérlete, amikor a békát vizsgálta, hogy hol tűnik el az élet. Még darabolom, ugye, és a már szívét is darabolom, még mindig mozog, hol tűnt el az élet. Egy kicsit itt is olyan, hogy a belvárost is lehet bontom, és meddig, milyen léptékig, milyen változásokig, hol fog eltűnni az élet. Szóval az természetes, hogy az élet az változik, az elemek cserélődnek, hát ez egy abszolút normális dolog. Itt csak valóban az a kérdés, hogy közben ne tűnjön el az élet, ne vesszen el az identitás, ami ezt a helyet jelenti, és maradjon meg azért az a vonzerő, amitől ez a hely Budapest lesz, amiért ide jönnek. Na most nem biztos, hogy egy ilyen öt épületre kiterjedő, és most azt kell mondanom, hogy a korunknak az építészeti eszközeivel ezt úgy meg lehet oldani, hogy az azonos értékű lesz azzal az öt épülettel, azzal az identitással, ami most van. És sajnos ez egy kicsit övön aluli ütés, hogy nem történt ezekkel az épületekkel semmi. Hát ez egy nagyon szomorú dolog. Ez a mi nyomorúságunk, ezzel nem kellene visszajönni a fejlesztőknek se, hogy ez így történt. Hát ezekkel az épületekkel történni kellett volna az elmúlt időben is. Nem kellett volna hagyni, hogy ezek az épületek lerohadjanak. Sajnos nem így történt, de ez nem jelenti azt, és nem jogosít föl semmire, hogy ott most ezeket az épületeket le lehet bontani. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt a kérdést vizsgálni kell, és meglátjuk. Én nem értek azzal egyet, hogy a szakmai tereve el akarja vágni ezt a fejlesztési folyamatot. Itt csak arra hívjuk fel a figyelmet, hogy lehet, hogy a fejlesztőnek is egy sokkal izgalmasabb, hosszú távon is egy sokkal jobban megtérülő befektetés lesz, ha nem egy ilyen dózermódszerrel áll a fejlesztéshez, hanem egy másfajta megközelítéssel.
Elnézést, még egy finanszak.
Reagálják arra, amit Noor Tamás mondott. Mindenkit én annak örülök a legjobban, hogy e körül a projekt körül és e körül a fejlesztés körül egy vita alakult ki, mert ha nem alakult volna ki vita, az valószínűleg azt jelenteni, hogy amilyen borzasztóan inger szegény tervet hoztunk létre, ami még arra sem érdemes, hogy egyébként róla az építész szakma vitatkozzon. Annak sokkal jobban örülnék egyébként, hogyha az építész szakma jeles képviselői velünk egy kerekasztalhoz leülve hozzátéve minden tapasztalatukat, tudásukat, elmondanák a véleményüket, és építő szándékkal megpróbálva jobbítani, szebbíteni a tervet, segítenének minket abban, hogy egy tökéletes fejlesztést hozzunk létre. Visszatérve a Szentgyörgyi Albert kísérletére, szerintem ezen a kísérleten a Fashion Seat már átesett, és most éppen ez alatt a kísérlet alatt van éppen a belváros új főutcája is. Hogyha Tamás, ha megnézed a Fashion Seat-et 10 évvel ezelőtt a Deák Ferenc utcán 2000-ben, ott nem volt élet. Ott volt volt rendőrpalotának egy garázsa, amiben néha áthajtottak az autók a sétáló utcán, volt néhány lerobbant homlokzat, néhány tetszhalott épület, az egyik épületben 12 lakó lakott egy 4000 négyzetméteres házban, ez történetesen a Deák Palota, és ez volt a Fashion Seat. És ma pedig egy életelteli bevásárló utca, sétáló utca. Én azt gondolom, hogy én a fejlesztéseimen keresztül pont, hogy életet hozok a belvárosba, és nem pedig életet tüntetek el. Ez a lényege a belváros új főutcáján zajló új városközpont fejlesztésnek is. Hogy hozzuk vissza az életet a belvárosba. Mert hiszen ha megnézed az elmúlt 10 évben, vagy 15 évben, hogy nézett ki a Bécsi utca, mielőtt egyébként ez a belváros új főutcája a Budapesti Beprogram keretében elkészült volna. Bizony be kell, hogy lássuk, hogy egy tetszhalott állapotban lévő Bécsi utcáról beszélhetünk, ahol egyébként késsávban közlekedtek az autók, egysávban meg parkoltak. Mára pedig egy gyönyörű szép vadonatúj belvárosi új főutcáról beszélhetünk, ami egyébként még nem élettel teli, mert hiányzik belőle az élet, hiányoznak belőle az üzletek, hiányzik belőle a szín, hiányoznak belőle az emberek, a vásárlók, hiányzik belőle a tömeg. Hiányzik Budapest belvárosából az élet. Az az, amit én vissza akarok hozni.
Nekem azért az életről más az elképzelésem, mint üzlet meg vásárló, szóval Budapestnek, a belvárosnak a problémája, hogy turisztikai zónává vált, és el lettek üzve a helyi lakosok, tehát a felére csökkent a lakosszám. Gyakorlatilag nincs az a lakos réteg, ami eltartaná azokat az üzleteket és azokat a helyi egyedi helyeket, éttermeket, aminek meg kellene lenni. Úgyhogy...
De már bocsáss meg, de az üzlethelységeket sosem a lakosok tartják el, sosem a helyi lakosok tartják el. Budapesten lakik közel 1.800.000 ember, a belvárosban 27.800, körülbelül 27.800 bejelentett lakos van. De belvárosi üzleteket nem az ottani lakosok tartják el, hanem általában Budapest lakói tartják el, és általában a turizmus és az idegenforgalom. És ha egyébként nincs miért ide utazni, mert inkább elmenek Prágában, meg Bécsben, akkor bizony egy 10 év múlva megnézhetjük minket, hogy Budapest hol fog tartani ebben a Bécs-Prága tengelyben.
Bocsánat, én még a Samu eredeti kérdésére szeretnék válaszolni, amit a Tamás az intézet, és itt most kicsit érintve is érzem magam, mert én tagja vagyok a Kamara Tervpárt Bizottságának, és a kérdésben én egy ilyen felhangot is tán érezni véltem, és a Csipak úr válaszában meg egy hasonlót. Ugye, mert ha itt arról beszélünk, minőségről beszélünk, annak a leges, legjobb megvilletetési módja az a tervpályázat. Ugyanaz vonatkozik a dolgunk a nyilvánosságára is, egészen más a viszony egy hirtelen döntési pillanatban a nagy közönség elé táródó problémára, és egy komolyan előkészített tervpályázat között óriási különbséget érzek mind a két szempontból, az indulás és a végeredmény szempontjából is.
Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból sem vagyunk elmarasztalhatóak, hiszen amikor már Lekas András kollégám csatlakozott hozzám, ott hagyva az ING ingatlanfejlesztő Magyarország Kft-t, ahol 7 évig county managerként vezette az ING ingatlanfejlesztő cégét. Úgy döntöttünk, hogy ezek az ingatlanok és ez az elhelyezkedés és a belváros megérdemli azt, hogy a világ három legkiválóbb, leghíresebb, legfoglalkoztatottabb építész irodáját pályáztassuk meg, tendereztessük meg, és küldjük el az építészprogram tervünket, amit együtt fogalmaztunk meg Andrással. Ez a három iroda, között az egyik a Jean-Nevel irodája volt, a másik a Renzo Piano, a Norman Foster. A Renzo Piano elfoglaltság miatt nem vállalta a munkát, és Jean-Nevel és Norman Foster irodája közül mi a Foster irodát választottuk. Tehát ha ezért mi elmarasztalhatóak vagyunk, hogy a belvárosba egy közül, a három iroda közül választottuk ki a legjobbat, akkor...
Én nem az elmarasztalás hangján próbáltam beszélni, inkább csak a figyelemfelhívás hangján, hogy az ilyenfajta tervező választás az egyáltalán garancia a minőségre. Mint ebben az esetben is látjuk, itt a Norman Fosternek nincs köze ez a projekthez. A tervek versenyeznek egymással és nem személyek, ahogy az Európában szokás. Én azt gondolom, hogy a projekt minősége mindenképp előrelép.
Annyi kiegészítést hadd tegyek, mert láttam, amikor elutoltuk a számlákat, tehát tényleg nagyon sok részt fizettünk ezekért a tervekért. Én nagyon szomorú lennék, hogyha Norman Fosternek nem mennek közel ezekhez a tervekhez. Tudtom, ma a Foster & Partners építész irodát nem hagyhatja el terv úgy, hogy Sir Norman Foster azt ne látná, vagy ne hagyná jóvá. Vagy esetleg ne skiccelne, vagy ne rajzolna bele.
Szeretném ezt a szállat elvarni, mert azt gondolom, hogy nem biztos, hogy az a leg... tehát én nem biztos, hogy vitatnám azt, és van nekik egy kicsit személyes, hogy egy magánberuházónak kötelessége mondjuk pályáztatnia vagy sem, illetve hogy hogyan választja ki azt a tervezőt, akit ő a legjobbnak tart. Viszont nem szerintem van két olyan fontos kérdés, és aztán lehet ezt inkább majd a fegyverek hozzászólása után fogjuk kifejteni. És azt hiszem, hogy ez az a két kérdéskör, amiről még nem beszéltünk, és amiről én mindenképpen szeretnék beszélni még ma este. Az egyik az a bizalom kérdése, a másik a kommunikáció kérdése, de akkor még először átadom a szót is.
Jókor adtad meg a szót, én nem tudtam, hogy ez lesz a végszó, de én a kommunikációról szeretnék beszélni. Nagyon jó, hogy ilyen sokan együtt vagyunk, de jó lett volna, hogyha a tervezésnek egy jóval korábbi fázisában, például a városrendezési terv készítésekor, amikor már sok minden eldőlt, akkor is ilyen sok ember venne részt a fontos városrészek városrendezési terveinek megnyitásánál.